Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve, így fennállva énekeljük 412. számú énekünk második versét, amely így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség, sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme, az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom a Máté evangéliuma végéből, amelyekben Krisztus megparancsolta a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először. Akarjátok-e, hogy a gyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallást, a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük. Jertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk együtt eképpen. Dicsőítünk, áldunk és magasztalunk, Szent Háromság egy örök és igaz Isten, ezért az úrnapi, vasárnapi Isten tiszteletért, és benne ezért a keresztelésért. Köszönjük ezt a drága leányt. Köszönjük, hogy a szívében te magad érlelted, készítetted az igent. És köszönjük, hogy most itt állhat előtted. Dicsőítünk, Urunk, hogy ígéd és lelked által te magad is itt vagy közöttünk. És most, amikor megkereszteljük őt, azt tesszük majd, amire te hatalmaztál fel minket, Úr Jézus. Éppen ezért reménység alatt kereszteljük meg a te nevedbe, és a te nevedért, hogy ő mindenestül, egészen, testestül, lelkestül a tiéd legyen. Add, Urunk, hogy elkezdődjön valami új az ő életébe, a keresztjén, a Krisztust követő élet. Köszönjük édesanyját, a hitben érte elmondott imáit. Köszönjük a családját, szeretteit, és mindazokat, akik itt lehetnek vele, és együtt adhatnak hálát ezért a szent döntésért. Áld meg, Urunk, amit cselekszünk most, amikor belekereszteljük őt a te szövetségi szeretetedbe. Fogadd őt, kérünk, kedvesem. Amen. Mondd a keresztnevedet. Hajtsd meg a fejed. Csilla Márta, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tessék várni, tessék várni. Közeledjetek az Istenhez, és az Isten is közeledni fog hozzátok. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és így keressük ki, és énekeljük 821. számú énekünket. Ennek mind a három versét. Az első vers így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 22. részéből, a 34-től a 40-ig tartó igeversekből eképpen. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amen. Istenünk az ő igéjében megszólított bennünket, és várja, hogy erre a megszólításra feleljünk. Gyertek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk együtt eképpen. Dicséret, tisztesség és hálaadás legyen neked, teremtő és gondviselő édesatyánk. Köszönjük, hogy irgalommal és szeretettel vetted körül életünket. Köszönjük, hogy világos utakon akarsz vezetni bennünket, Jézus útján, az örök élet útján. Ezért életnek beszédét adtad és adod a te csodálatos ígédben. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád szenvedéseinkkel, betegségünkkel és betegeinkkel, magányunkkal és gyászunkkal is. Segítsd minden testvérünket úgy, ahogy szerinted, kinek szüksége van rá, lélek. Könyörülj azokon, akik nagy mélységben vannak, akik rossz híreket kell, hogy tudomásul vegyenek, és újabb harcokba induljanak. Irgalmasan látogasd meg őket, gyógyítsd lelki és testi sebeiket, és adj élő reménységet a szívükbe. Hívunk, jöjj most el közénk, Szentlélek Isten, szólj és cselekedj közöttünk, kérünk. Amen. Az igehirdetés meghallására készülve, így fennállva keressük ki és énekeljük 209. számú énekünket. 209. számú énekünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Az ige hirdetés alapigét a már olvasott szakaszból, Máté evangéliumából olvasom újra, a 22. részből, a 37., 38. és 39. igeversekből.
Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Amen. Kedves testvérek, a kereszténység 2000 éve tartó töretlen világban való terjedésének nyilvánvalóan több oka is van, de az egyik közülük bizonyosan az, hogy maga a hivatalos egyház és a hitre jutott egyszerű hívők is a szeretet Istenét hirdették meg a kívülállóknak a kezdetektől fogva. Azonban nem csak hirdették, hanem látszódott is rajtuk, hogy ők maguk, akik beszélnek róla, a szeretet Istenéhez tartoznak. Miből látszódott ez meg a leginkább? Abból, hogy kifejezésre juttatták Istenhez és az egymáshoz való szeretetüket. Meglátszódott rajtuk, hogy ők maguk Isten szeretett gyermekei, akik maguk is elkötelezetten, akár a mártíromságig szeretik Urukat és egymást. A sok Isten hívő pogány római világbirodalomban az emberek először nem értették, sem a sok Isten hívő rómaiak, sem a tudásukra, ismeretükre oly büszke görögök, a műveltek. Ezek lenézték, azok megmosolyogták, nem értették az evangéliumot. Idővel azonban azt látjuk, hogy mégis az evangélium legyőzte, vagy még inkább meggyőzte a szívüket. Mert a szeretet Istenének képviselői hitelesek voltak az egyházon kívül állók számára. Kedves testvérek, kezdettől fogva ott volt az egyház zászlaján a felirat, az az Isten, akit mi hirdetünk, ő a szeretet Istene. És ez az Isten téged is szeret. Óriási erő lakott ebben az üzenetben, amit a hiteles tanúk, ha kellett, a vérükkel is megpecsételtek. A görög-római kultúrában az Istenekről nem az hírlet, hogy különösebben szeretnék az embereket. Amiket a keresztények hoztak, tanítottak és képviseltek, az valami merőben új volt. És ez az új, egy olyan világban szólalt meg ez az új üzenet, amelyik világ vad volt és kegyetlen. Itt jaj volt a leigázattaknak. Ekkoriban nem számítottak az emberi jogok, vagy nem volt ilyen, hogy emberi méltóság, jaj a legyőzötteknek, hirdették. A rabszolgaság kora ez, amelyben pénzért vagy áruért adták, vették az embereket. És ebben a világban megszólal egy egészen új hang, egy új gondolat, amit a keresztények visznek, akik megélik a világban Jézus nagy parancsát, aki a követőinek azt parancsolta, hogy ti, akik hozzám tartoztok, szeressétek Istent, és szeressétek az embereket. Kedves testvérek, ahol a kettő történt és történik, ott mindenhol élet támadt, és támad ma is. Ott egyház születik, közösség szerveződik, életek változnak, gyógyulnak és tisztulnak meg, ahol pedig elfogy az egyházból e kettő, Isten és az ember szeretete, ott az egyház elkezd tönkre menni, fogyni és pusztulni, és körülötte a világ. A templom körüli világ is vele együtt. A kerület, a falu, a város, ahonnan e kettő eltűnik, Isten és ember szeretete, ott a templom az egyház körüli világból is elkezd fogyni az élet, és tönkre menni.
Elég, ha a nyugat-európai
országokra és városaikra gondoltok. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, minőségjelzőjön, mint magadat. Kedves testvérek, az Úr Jézus parancsa 2000 éve semmit nem változott. Akármilyen a mi világunk, a mi korunk, a mi egyházunk, és a személyes életünkre, ha gondolunk, akármilyen emberek is vesznek bennünket körül, az, amit Jézus mond, hirdet, parancsol, abban nincs változás. Szeresd Istent, és szeresd a másikat. De hogyan? Figyeljünk először erre. Hogyan lehet szeretni Istent, akit nem is látunk? Hogyan lehet szabad szívvel, önzetlenül, őszintén szeretni a másik embert? Hogyan kell ezt csinálni? Nem éppen a szeretet körül van a legtöbb gondunk, ha a kapcsolatainkra nézünk, akár Isten, akár az emberek irányába? Kedves testvérek, egy alapigazságot tudomásul kell vennünk, hogy a szeretet fogyó eszköz mindenkinek az életében. Bár egy kis angyal kérés nélkül is minden reggel feltöltené a lelki szeretet batyunkat, hogy legyen elégséges türelmünk, csendünk, békességünk, béketűrésünk, szeretetben elhordozni azokat, akiket nem könnyű. Bár így volna minden reggel, hogy tudjuk hordozni, akiket nem könnyű a munkahelyem, a családunkban, a körökben, ahol forgunk, otthon, a legszemélyesebb kapcsolatokban. Minden jegyes párunknak elmondom, hogy a házasság legfontosabb kulcsszavai a bocsánat és a szeretet. Ezekre épül. Spirituális alap, ezek nélkül nincs életképes házasság. És elmondom nekik azt is, de vigyázzatok, mert a szeretet is, a bocsánat is fogyó eszköz. Nem úgy van, hogy kiapadhatatlanul tulajdonoljuk egyiket sem. Magyarországon minden megkötött két házasságra jut egy válás, vagy inkább több. 50% fölött van. Mi történt a valamikor szerelemmel lángoló szívekben? Hát az, hogy elfogyott belőlük a szeretet és a megbocsátás. Több számodra nincs. Sokan pedig nem indulnak el külön utakon, de már régen nem él a kapcsolatuk, csak úgy vannak egymás mellett, mert a szeretetük igazából elfogyott már egymás felé. És mennyi baj jár még a elfogyatkozó szeretet nyomában? Hány gyerek szenved szülei önzésétől, a tőlük elspórolt időtől? Képesek édes testvérek, rokonok, valamikori barátok hónapokig, évekig szóba se állni egymással. És egyik sem, az egyébként templomba járó sem hajlandó nyitni sok esetben a másik felé. Házastársak büntetik egymást a szeretet megvonás valamilyen formájával. És ilyenkor mindig törvényszerűen jön a vád, a kritika, és a veszekedés. Vagy pedig nem, a békesség kedvéért az elfojtás, és végül beáll a csend férfi és nő között. Mi történik velünk? Elfogy belőlünk a szeretet. Ez történik. Hívőre, hitetlenre egyaránt igaz. Szeresd Istent és a másikat. Úr Jézus, nem kérsz tőlünk lehetetlent? Milyen parancs ez? Hát hogy lehet ezt parancsra tenni? Hát így is elfogy. Megeszi az élet, a történések, a rossz hírek, azok a körök, ahol forgolódnak, ahol bántanak. Hát apad a szeretetem, nincs béketűrésem, erőm. Mi az, hogy szeresd? Hogy? Parancsra, Uram?
szeresd Istent és a másikat. Jézus, nem lehetetlen ez. Egyáltalán sikerülhet ez valakinek? Igen. Igen. Akkor figyeljünk másodszor, hogy hogyan lehetséges ez. Testvérek, csak úgy, ha először egyszer én átélem azt komolyan és valóságosan, hogy Isten szeretetje vagyok. Enélkül nem megy. Ehhez egyszer át kell járnia az égi lángnak, ahogy énekeljük. Égi lángod járjon át. Először meg kell tapasztalnom, hogy Isten mindenki másnál jobban szeret engem ezen a világon, és érdemtelenül szeret, mert sose voltam rá méltó, és nem tudom megszolgálni a szeretetét, és mégis. És ez a szeretet ott összpontosul a Golgotán, a meghaló fiában, aki azért, hogy én éljek, és hogy ne kelljen az atya ítélete alatt maradnom, meghal helyettem a bűneimért. És feltámad harmadnapom, hogy teljessé tegye a mi bűnből való kiváltásunkat, megváltásunkat. Ez a hívő élet kezdete. Amikor először átjár az a boldog felismerés, hogy ez értem is lett, majd elfogadom, és megköszönöm, és olyankor mindig eltölt az öröm, és a szívem megtelik boldogsággal és szeretettel, túlcsorduló szeretettel. És ha ezt egyszer átélted, hálát adhatsz akár ma is ennek a templomnak a csöndjébe ezért. Azonban fölvetődik a kérdés, hogy ha már valaki ezt átélte, mi lesz vele, ahogy járja a hívő útját? Mi lesz később a tűzzel, amit ott gyújtott az Isten szent lelke, amikor először találkozott a bűnös ember, a bűnbocsátó Istennel, lélekben a Golgota alatt? Mi lesz a tűzzel később, ahogy telnek a hónapok, évek, és annyi minden éri a hívő embert? Hogyan maradhat meg a tűz, a szeretet? Hogyan maradhat meg, miként él tovább Isten szeretete bennem a megtérésem utáni években? Mert ha nem marad meg, akkor hiába parancsolja nekem is Jézus, hogy szeresd Istent és szeresd a másikat, nem lesz miből megélni. Ott marad az Istennek és embereknek, aki magam vagyok, alapjáratom, és pontosan annyi szeretet is jut körülöttem mindenkinek belőlem. Nem a szeretet elhagyása az egyik legnagyobb kritikája Jézusnak a gyülekezetei felé? A Jelenések könyvében olvassuk, hogy a mennybe ment megdicsőült Jézus az atya jobbján leveleket ír a már megszületett gyülekezeteknek. Ott van lejegyezve a Biblia utolsó könyvében. 7 levelet küld Jézus a Kis-Ázsia gyülekezeteinek. A 7 a teljesség száma. Azt akarja vele üzenni János apostol, hogy mindenkor minden gyülekezetének szól. Jézus egyik legnagyobb kritikája az ő földi gyülekezeteivel szembe, hogy kihűlt a szívük. Nagyon érdekes, az első és a 7. gyülekezetnek ugyanerről beszél. Az első levélben az efézusi gyülekezet tagjainak ezt mondja: tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. A 7. utolsó gyülekezetnek, Laodiceába ezt üzeni: tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek a szájamból. Jézus visszatérő gondja kimondottan a jómódú városi gyülekezet tagjaihoz, hogy az első szeretetet elhagyták, nem volt utánpótlás a szívükbe, szeretetből, ezért sem forrón szeretők, sem az egyházat elhagyó hidegek nem lettek. Csak amolyan langyos keresztények, akik semmire nem jók. Jézus mértéke szerint. Ha már hitre jutottál egyszer, hogy állsz Jézus nagy parancsának betöltésével? Szeresd Istent teljes szívedből, és szeresd úgy a másik embert, mint önmagadat. Nem vagyunk-e kihűlt szívű, közönyös, langyos szívű keresztények? Mi hát a megoldás? Kedves testvérek, újra meg újra találkoznunk kell a szeretet Istenével. Ez a megoldás. Nem elég vasárnap 10-től 11-ig. Nem elég a pénteki ifjú órán. És még a nyári táborok sem elegendőek ehhez. Segíthetnek ebben rendkívüli események. Olykor segítenek is embereknek. Egy gyászesemény, egy orvosi lelet nem várt megdöbbentő eredménnyel. Egy válás. Vagy megbetegszik a gyerekem, vagy az unokám. Olykor valamilyen életprés oda emel minket Istenhez, aki ezekben az élethelyzetekben meg tudja tölteni a szívünket újra. Szeretettel. Ilyenkor azonban nem önszántunkból megyünk Isten elé, hanem félelemből. De én nem erről akarok ma beszélni. Én nem a rendkívüli események okán, a félelemből megtapasztalható Isten élményekről akarok szólni, hanem a hétköznapokban önszántunkból vállalt Isten keresésről. Mert hogy ez kellene ahhoz, hogy Isten újra és újra minden nap megtöltsön minket a saját szeretetével. Arról a találkozásról kell beszélnem, amit Isten ajánl, készít, és ő vár tőlünk. Mi is ez, hogy keressük és megtaláljuk a vele való találkozás idejét. Emlékszetek a tékozló fiú történetére, hogy ez milyen csodálatos a tekintetben is, hogy az atya minden nap kimegy a fia elé, aki elcsavargott. Ez azt jelenti, hogy az apa minden nap várja azt, hogy a szeretett, de önmagát tönkretevő gyermekével életközösségbe lehessen, hogy újra fölöltöztethesse tiszta ruhába, hogy megtöltse a szívét szeretettel, a száját örömmel és mosollyal. Az atya ezt várja az ő fiaitól és leányaitól. Ő vágyik utánunk, megdöbbentő. És mi milyen jól el tudunk lenni nélküle, különösen a hétköznapokban. Három kulcsszót említek ehhez, hogy mégis így lehessen, és most csak érintőlegesen, és talán majd egy Isten tiszteleten bővebben később. Csend, imádság, Szentlélek. Isten a csend barátja, a megteremtett, a tudatosan általunk megteremtett csendben tudok igazán itt belül lecsendesedni. Ha egyáltalán képes vagyok csendben lenni egy kicsit. De Isten ezt akarja. Nem versenyez a zajjal, meg a zajainkkal sem. Ha megteremtett csendben tudok igazán lecsendesedni, és leszek képes bevonódni Isten jelenlétébe, így tudok imádkozni, és hallgatni is. Imádkozni, hogy én beszélek, és hallgatni, hogy vajon ő mit mond. És hívhatom és várhatom a Szent Lelket. Ez a harmadik. És mit tesz a Szent Lélek, ha eljön? Nagyon sok mindent tehet. Vigasztalhat,
ha úgy látja, arra van szükségem. Megszomoríthat bűntekintetében, ha úgy látja, éppen arra van szükségem. De amit bizonyosan rendszeresen megtesz, hogy onnan a mennyből elhoz hozzánk az Atya szeretetéből. Ezt biztosan megteszi újra és újra a Szentlélek. Valahogyan úgy, ahogyan ezt Pál megfogalmazza, mert maga is megtapasztalta az övéivel, az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk, mondja a rómaiaknak. Ismered ezt, amikor az Isten szerelme kitöltetik a szívedben, a szívedbe a Szentlélek által? Érted azt, amiről Pál itt beszél? Hogy milyen az, amikor Isten szerelme eltölt az ő szent lelke által? Tudod ki ő? Ismered azt, amikor a megtérésed után sok lelki öröm, magaslat és szolgálat után, és sok csőd, elesés és bukás után, egyszer a Szentlélek ismét kitölti a szívedbe Isten szerelmét, és talpra állít és indít újra erővel, és lesz erőm szeretni Istent és az embereket újra. A Szentlélek, aki ha jön, minden hívő szívébe kiönti Isten irántunk való nagy szeretetét, szerelmét, amit Jézusban mutatott meg Isten a Golgotán. Erről pedig ugyanennek a levélnek az 5. részében Pál így ír, az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Amikor megszületik bennünk a csend, amikor Isten tudatos jelenlétébe vonjuk magunkat, amikor eljön hozzánk a lélek ebben az imában, imádságos percekben, akkor a Szentlélek mindig Krisztusra mutat, aki odaadta az életét értünk bűnösökért. Ő Isten szeretetje és szerelme, aki föltölt minket az övéből való szeretettel. A 21. századi ember szívébe is a Szentlélek által töltetik ki ez a nagy szerelem, a leggyakrabban az imádság és Isten imádás csöndjében. És figyelitek azt is, hogy Jézus összeköti ezt a kettőt, Isten és ember szeretete, és nem lehet elválasztani. Mi csak akkor tudjuk betölteni a Jézustól kapott nagy parancsunkat, hogy szeressük Istent és szeressük az embereket, ha előbb engedjük szeretni magunkat Isten által. Ha újra és újra kiáradhat bennünk az ő végtelen szerelme. Krisztus áldozata, az ő élete, ő maga bennem. Befejezem azzal, hogy vannak nehéz emberek, akiket csak szenvedve lehet elhordozni. Talán éppen a közvetlen közeledben is van ilyen ember. A hívők körül általában szoktak lenni ilyen emberek. Olykor egészen közel. Ők abban mindenképpen segítségünkre vannak, hogy rávilágítsanak a szívünk, a saját szívünk szeretet állapotára. Gyakran magam gyorsan kifulladó szeretet tankjából nem telik csak kiabálásra, kritikára, szeretet megvonásra, bosszúra. Már reggelre kifogytam minden lelki erőből és türelemből, de jó hír ma az, hogy amiből én olyan gyorsan kifogyok, tudnélik a szeretetből, abból korlátlanul van Istennek. Próbáld ki, de ehhez naponta többször tudatosan, csendben ő előtte meg kell állni. Vele lenni, belőle töltekezni, az ő lelkét meghívni.
Itt az idő, hogy növekedj a hívő életedben.
Hogy növekedj a hívő életedben. A langyosból először vagy újra vissza a forró szívállapotba. És nem csak magadért, ó nem, Isten nem csak magunkért akar minket megváltoztatni. Az így szeretők körül változik meg az élet. Az olyan emberek által, akik Isten előtti csendtől csendig élnek, ők lesznek azok a férfiak és nők, akik képesek elszenvedni a másikat, ha nem is könnyű, elhordozni nagy terheket panaszszó nélkül, keresztet felvenni önsajnálat nélkül, az ellenséget is áldani, és az átkozóért imádkozni. És még bizonyos értelemben belehalnak, mint uruk is, a keresztény élet, ebbe a keresztény életbe, közben megváltoznak, csodálatosan átformálódnak, Krisztusivá lesznek. A saját és mások terheinek hordozása közben és ellenére nem egyre szomorúbb, hanem egyre boldogabb emberekké lesznek. Erről a szent igahordozó életről mondja Jézus, hogy ez rendkívül szép és gazdag és meggazdagító élet. Ez egy örvendező élet. Egész pontosan így fogalmazott egy beszéde végén, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ez a teherhordozás gyönyörűséges életet jelent, mert akivel a Jézusi iga hordozása összeköt, ő gyönyörű. Ő a Szent Háromság Isten. Ha jártál már a jelenébe, akkor tudod, hogy nincs is nagyobb gyönyörűség, mint vele, vele lenni. Ő maga gyönyörűen szép és gazdag, ezért a vele töltött idő szép és meggazdagító. Kívánom, hogy minden nap megtapasztald ezt, hogy velem együtt betölthesd Jézus Krisztus nagy, kettős szeretet parancsát, hogy tudjuk valóban szeretni Istent, és szeretni a másik embert. Maga Isten lelke munkálkodhassék bennünk, hogy ez így lehessen. Értek, ezért imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, amikor egy kicsit csendben vagyunk a tékozló fiú története előtt, megrendülünk azon, hogy te ki vagy és milyen is vagy az emberrel való viszonyodban. Köszönjük, hogy ma oda világítottál, hogy te újra és újra hívod és várod magadhoz az embert, hogy várod a csöndödbe, hogy várod, hogy megajándékozhasd, hogy te várod az embert, hogy megbocsáthass neki, hogy te várod az embert, hogy tiszta ruhába öltöztethesd, te várod magadhoz az embert, hogy elmondhasd neki, hogy szereted. Urunk, mi rohanunk, szaladunk, tesszük, amit úgy érzünk, hogy tennünk kell, és közben elszaladunk melletted is. Közben megállunk, meghallgatunk egy-egy igét, aztán rohanunk tovább. Segíts nekünk, hogy a rohanásunkba meg tudjunk állni minden nap, előtted, veled. Hogy ezekben a csendekben képesek legyünk hívni a te lelkedet. Hogy ezekben a csendekben megszólíthassunk téged őszintén. És lehessünk csak csendben előtted, hogy meghallhassuk, mit mondasz te nekünk. Tele van a szánk szavakkal, a fejünk gondolatokkal, a szívünk érzésekkel. Milyen nehéz neked hozzánk férni. Lélek, könyörülj rajtunk,
akarjuk megüresíteni magunkat te előtted. Köszönjük azt a végtelen türelmet, hogy jössz utánunk, hogy hívogatsz, hogy a szívünkre beszélj, hogy végre álljunk meg és vegyünk téged komolyan. Megértsük és elhiggyük, hogy jó irányban meg akarod változtatni a szívünket, a gondolkodásunkat, az egész életünket. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy erre képesíthetőek legyünk te általad. Köszönjük a csodáinkat, amikor úgy használtál minket, hogy szeretni tudtunk téged és szolgálni, amikor szeretni tudtunk embereket, akiket nem volt könnyű. Te, ezek mind a te győzelmeid voltak bennünk, és ha volt ilyen, add, Urunk, add lehessen újra és újra, hogy ebben a világban Krisztus ereje, szentsége, szeretete és élete hadd növekedjen ott azon a helyen is, ahol mi vagyunk. Köszönjük, hogy ma is jössz, szólsz és cselekszel, csodálatos ígéd és szent lelked által. Köszönjük, hogy ez ma is így lehetett, édesatyánk. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás egyedül neked, szent Istenünk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjátok az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Úgy láttam, hogy Hírmondó című újságunkból még van néhány darab. A kijáratnál szolgálatot teljesítő presbiterek fognak tudni adni azoknak, akiknek nem jutott eddig. Ajánljuk jó szívvel a kiváló számot a testvéreknek. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden délelőtt 3:45 órától baba-mama órát tartunk. Este 6:30 órától férfi FIFA óra lesz. Szerdán délután 5 órától pátszem ifi órát, este 7 órától kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti biblia óra lesz, délután 5 órától mindhárom csoportban, óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára gyülekezeti hittanórákat tartunk. Kivételesen a pénteki 5-ös és 6-os Agnus és Juvenis ifi órák elmaradnak a jövő héten. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-től a kórus próbál. Hirdetem a testvéreknek, hogy november 21-e és 3-a között, azaz az előttünk álló hétvégén a felnőtt ifjúságunk Balatonszárszon tartja őszi csendes hétvégéjét. A gyerekekkel együtt közel 100 fővel leszünk ott. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban ennek a réteg csoportnak is a csendes hétvégéjét. Előzetesen hirdetem, hogy kórusunk 2025. december 3-án, szerdán este 8 órakor a Szent István Bazilikában adventi koncertet ad. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a kiemelkedő eseményre, adventi hangversenyre. Még egyszer tehát, december 3-án, szerdán este 8 órától Szent István Bazilikában lesz ez a szép hangverseny. Hirdetjük a testvéreknek, hogy Urkuti konferencia telepünkön ismét munkálatokba fogunk kezdeni, tervezettem már az előttünk álló hónapban. Szükségessé vált a kisebbik épület tetőterében új szobákat kialakítani, a szálláshely kapacitás bővítésének érdekében. Szeretnénk a kisebbik épület földszinti szobáinak vizesedését megszüntetni. Tervezik a nagyobbik épületben minden fürdőszobát, illetve zuhanyzót rendbetenni, illetve szeretnénk egy minden épületre kiterjedő felújítást és tisztasági festést is elvégezni. Amennyiben lesz rá anyagi lehetőségünk, szeretnénk mindkét lakó épületünk konyháját felújítani, és a szobákba is esetlegesen új bútorokat vásárolni majd. A felsoroltak közül a testvérektől elsősorban a nagyobbik épület 14 fürdőszobájának rendbetételéhez kérnénk adakozást és támogatást. Minden támogatást előre is hálásan köszönünk. És végül hirdetem a testvéreknek, hogy adventi adománygyűjtésünkkel idén is a Pesterzsébeti anya oltalmazó otthont fogjuk támogatni. Beszéltünk az intézmény vezetőjével, aki arról tájékoztatott minket, hogy higiéniai cikkekre, illetve tartós élelmiszerekre volna szükségük. Fölsorolom, hogy ő miket írt nekünk. Tej, dejó, mák, májkrém, zacskósleves, citromlé, tea, búzadara, lekvár, löncshús, borsó konzerv. December 10-éig zajlik a gyűjtés, addig hozhatjuk a termékeket, amelyeket a nagyobbik gyülekezeti teremben helyezhetünk el az alkalmak előtt és után. Aki pénzadománnyal támogatná az anyaoltalmazó otthon munkáját, a szokott rendünk szerint a lelkész hivatalba befizetéssel vagy banki átutalással teheti ezt meg. Egyéb információkat Juhászné Takaró Rékánál kaphatunk a gyűjtéssel kapcsolatosan. Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. 791. számú énekünknek az első versét fogjuk elénekelni. 797. számú énekünk első verse így kezdődik. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved!